Aktívan szerkesztesz is ugye egy irodalmi folyóiratban. Ez, mi a tapasztalatod, hogy például ez a média szereplés mennyire befolyásolja az irodalmi szerkesztőket mondjuk abban, hogy szerepeltetik-e, tehát minek tekintik, mennyire tekintik nívósnak azt a költőt, aki esetleg ilyen módon kap valamiféle népszerűséget vagy fény?
Hát az imásformálás az régi keletű dolog. Ugye Shakespeare-nek is volt egy részben ő, részben mások formálták az arculatát, vagy mondjuk Petőfi, hát ugye Petőfiből, akkor felfedezték a tehetségét, és Pestre került, Pest-Budára került, akkor ő belőle is kialakítottak egyfajta Petőfi imást, ami aztán el is fette a valóságos személyiséget. Tehát ez egy régi keletű dolog, és a mostani költők, írók esetében is a média szereplés az hozhat sikert. Ugye itt most a sikernek különböző értelmét kellene boncolgatni. Például Vámos Miklós esetében azt jól meg lehet figyelni, nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, hogy nagyon sokat szerepelt a televízióban, és ezért nagyon népszerű író. És az írói teljesítménye az nem minden esetben támasztja alá azt az elfogadottságot vagy népszerűséget, amit az ismertsége által elő tud állítani. Tehát mindig az a kérdés, hogy az irodalmi teljesítmény és mondjuk a médiában való szereplés az mennyire van arányban, vagy van-e valamilyen aranyfedezete annak, hogy valaki sokat megfordul a rádióban, televízióban. Ez egy ilyen törékeny arányosság, ez nagyon sokat alakul, változik. Tehát a televízióban való szereplés például nagyon sokat használ az ismertségnek, vitathatatlanul. Ez azzal függ össze, hogy azokról is szoktak tudni az emberek, akiknek egy sorát sem olvassák. De ugye megint más az, hogyha valaki úgy tud egy költőről, hogy foglalkozik az írásaival, vagy forgatja a verseit. Nyilván egy költőnek azért alapvetően az aspirációja, hogy ilyen olvasókkal találkozzon.
Jobban rátérve a Varó Dániel pályájára, mennyire tekinthető tipikusnak az, ahogyan ő elindult költőként? E tekintetben van-e generációs jellegzetessége, vagy ez egy teljesen egyéni út?
Vannak általános vonásai, és ezek az általános vonások a 90-es évek második felének a mediális, kulturális környezetével is összefüggenek. Hát ugye főként az általános vonás, hogy minthogy a folyóiratok és a könyvkiadók is felsokszorozódtak a 90-es években, meg hát bizonyos értelemben szabadabbá vált a nyilvánosság a megelőző évtizedekhez képest, ezért ugye könnyebb publikációs lehetőséghez jutni. Tehát nagyon sok a felület, és a folyóiratok is bizonyos értelemben engedékenyebbek. Tehát sok olyan közlemény megjelenik, ami a korábbi szűk keresztmetszetben talán kevesebb eséllyel jelenhetett volna meg. Tehát így mondjuk könnyebb ismertebbé válni, vagy könnyebb megjelenni, és ez a Varó Dániel féle nemzedékre általában is jellemző. De még ezen belül is szerencsésnek mondható az ő indulása, és itt ugye az egyedi vonások fontosak. Ugye a Bögre Azúr, amely 1999-ben jelent meg, és nagy feltűnést keltett, legkülönbözőbb irodalomkritikusok és irodalomtörténészek nagy ígéretet láttak Varó Dánielben, amikor ez a könyv megjelent, akkor volt a frankfurti könyvvásár, ahol Magyarország díszvendég volt, és ott ugye a legfiatalabbak között Varó Dánielt és Karafia Torsolyát is, hát hogy is mondjam, igyekeztek népszerűsíteni, vagy a német olvasóközönség előtt ismertté tenni. Az egyedi vonások sorába tartozik az, hogy a Bögre Azúr az jellegzetesen egy tehetséges diákköltőnek a nagyon, nagyon, nagyon komoly talentumról tanúbizonyságot tévő kötete, és ezt a diákköltőséget, ezt a szó legnemesebb értelmében használom, tehát látszik a Bögre Azúron, hogy egy bölcsész hallgató, aki irodalomtörténettel, költészet történetével foglalkozott, sokfajta versformát ismer, a verstannal sokat foglalatoskodott, ő műveltség elemeket felhasználva, de azért nagyon kedves, ironikus, könnyen elsajátítható hangnemben megszólalt, a humort, az iróniát sem nélkülözve. Ezek viszonylag egyszerű produkciók, mondjuk mit tudom én, a Boci-Boci Tarkának a különböző átiratai, tehát ugye egy gyermek mondókának a költészettörténeti mintákkal való ötvözése, ez nagyon szellemes és nagyon, nagyon kacagtató produkciókat hozott, és ez az ő egyéni pályáján, ez a fajta indulás, ez egy, hát egy gyors befutást, egy az irodalmi közvéleménybe való gyors berobbanást tett lehetővé. Tehát ebben látom az egyedi vonást, tehát hogy a tehetség, a megszólalás formának a viszonylagos egyszerűsége, a humor és az irónia sokat segített abban, hogy ő kedvelté vált. Tehát egy idő után azt is meg lehetett figyelni, hogy mondjuk a Kozmóban ugye versidézeteket használtak tőle, ezeket beírták aztán mondjuk esküvői meghívókba. Tehát nagyon hamar ezek a szójátékos versek, ezek nagyon hamar, vagy versészletek, ezek nagyon hamar, hogy mondjam, tehát mondjuk így felhasználódtak, vagy hasznosulni kezdtek az élet különböző területein, ahol mondjuk kulturális törmelékre, vagy vers törmelékre volt szükség. Ennek megvan a maga veszélye is különben, de vitathatatlan, hogy ez a Varró Dániel indulásának egy érdekes hozadéka.
Mikor érett ő be? Hol van az a pont, amire már azt lehet mondani, hogy ebből az előzményből kilép egy érett költőről beszélhetünk?
Hát ő mondjuk, ahogy így az interjút olvasgattam, az önértelmezésében mondjuk valószínűleg elutasítaná ezt tehát azt a kategorizálást, hogy mondjuk valaki kezdőköltő, komolytalan, és akkor később beérik, és komolyá válik, de azért mondjuk a kérdés az ettől függetlenül fontos, mert hogyha szabad szigorúnak lenni, akkor tulajdonképpen visszakérdezhetnék, hogy beérette egyáltalán, vagy hogy ahhoz képest, ahogy indult, ahhoz képest nagyot változott-e a pályája, mert ezzel kapcsolatban azért lehetnek kétségeink, tehát a Túl a Maszathegyen, vagy a legutóbbi kötet, a Szívdesszert, az nem feltétlenül árulkodik arról, hogy itt valami nagyon nagy változás történt volna a Bögre az úr óta. Tehát ez a költészet a maga játékosságát, a maga öniróniáját megőrizve tulajdonképpen egyfajta infantilizmust is megőrzött. Most az infantilizmust azt nem feltétlenül rossz értelemben mondom, hanem egy olyan gyermetegség, ami hát mondjuk nagyon nagy költőknél is bizonyos mértékig fönnmaradt. Kosztolányinál, vagy mondjuk Vörös Sándornál egy egész életművön át. Tehát lehetséges, hogy itt nem lehet olyan nagy, tehát az eltelt 10 év alatt, tehát ami a 99 óta lezajlott, ez alatt az évtized alatt olyan nagyon nagy fordulat nem következett be.
Éppen ezért ez a, hát mondjuk így, hogy gyermek irány, vagy a gyermekirodalom irányába való tapogatózás, amit ugye az utóbbi időszakban lehet látni tőle, ez jó irány, vagy beszűkítheti esetleg az ő költői, tehát nem is tudom, látásmódját?
Hát mondjuk a Szívdesszert, tehát a Túl a Maszathegyen az nyilván a meseiség, bár mondjuk nem biztos, hogy ez gyerekeknek szól. Van annyira legalább felnőtt is, hogy itt azért nehéz eldönteni, hogy a célzott közönség az kicsoda. Nem biztos, hogy a gyerekek szívesen olvasnak el egy, vagy hogy el tudnak mélyülni nagyon egy 200 oldalas verses meseregénybe, szóval ez bonyolult ügy. A Szívdesszertnél viszont lehet látni, hogy nagyon fiatalokat céloz meg. Tehát például az SMS versek, meg egyáltalán a mondjuk a szerelmi tematikának ez a fajta megszólaltatása az azért elsősorban a tinédzserekhez szól, szerintem, és úgy érzékelem is, hogy a gimnazisták körében Varró Dánielnek van is egyfajta nimbusza, tehát kedvelik, vagy szívesen forgatják a könyveit. Ami a kérdést illeti, hogy ez a költői látásmód vonatkozásában mit jelent, én egyelőre csak annál maradnék, hogy nem szélesedett igazából ez a látásmód, vagy ez a távlat. Most itt nem is ennyire az optikája, mint inkább az, hogy nyelvileg összetettebb lenne, vagy mondjuk a magyar költészet hagyomány, vagy akár a világirodalom költészetének a hagyományai vonatkozásában összetettebb volna, mint amilyen mondjuk a Bögre az úr esetében volt. Tehát inkább én azt látom, hogy nem teljesedett még ki. De ez azt jelenti, hogy tehát ezzel azt is akarnám sugallni, hogy kiteljesedhet persze, mert az átütő költői tehetség az megmutatkozik ezekben a verszövegekben, lehet, hogy más irányokban is el kellene indulni ahhoz, hogy ez összetettebb a magyar nyelv, a magyar költői nyelvnek valamivel szélesebb sávjában mutatkozhatna meg ez a költészet. Tehát én egyelőre várakozó állásponton vagyok e tekintetben. A Szívdeszertet, megmondom őszintén, nem tartom olyan sikerült könyvnek, ami mondjuk azzal biztatna, hogy a bögre azur óta nagyon nagy utat tett volna meg a költő.
Hát ugye azt is meg kell említeni, hogy elég sok fordítása is napvilágot látott. Ez egyfelől gondolom jót is tehet a költészetének, másfelől pedig hogyan lehet értékelni ezeket a fordításokat? Tehát mennyire találta meg Varó Dániel a saját hangját a fordításokban?
Hát ő ugye elsősorban angol szakos is volt, magyar-angol szakon végzett az ELTE-n, és látszik, hogy alapvetően ugye az angol szász érdeklődés az, ami megmutatkozik a műfordításaiban. Ezek, hát amennyire én meg tudom ítélni, ezek nagyon szellemes fordítások. Az angol nyelvnek az idióma rendszerét, azt a magyar idióma rendszerrel elég sikeresen helyettesíti, vagy hát pótolja. Tehát a fordításnak a legjobb értelmében igyekszik magyar szövegeket előállítani. És ezekből a fordítási műveletekből egy költő mindig sokat tanul, hiszen maga a költészet is bizonyos értelemben az anyanyelven belüli nyelvi regiszterek közötti közlekedésnek, fordításnak a művészete. Tehát lehetséges így érteni a költészetet. Tehát én ezt üdvösnek tartom, hogyha egy költő különböző nyelvek között közlekedik, és legalább egy nyelvet, egy nyelvnek a költészetét behatóan ismeri az anyanyelvén kívül. Szóval ez szerintem nagyon lényeges. Még akár az is jó lenne, hogyha a saját költészetében ezek a fordítási tapasztalatok jobban megmutatkoznának. Mit tudom én, mondjuk Kukorelli Endrénél a német nyelvvel való kapcsolat, a Hölde Ellin című kötetében, és más költőknél is, mondjuk Kovács András Ferencnél, a francia nyelvvel való kapcsolat az sokkal kiterjedtebb szerepet játszik. Tehát itt még van lehetőség, van kiaknázható lehetőség Varró Dániel pályáján is.
Hogyan lehetne a fő jellemvonásait leírni az ő költészetének? Tehát hogyan lehetne behatárolni, hogy milyen az, vagy milyenek ezek a versek, amiket írt stílusban, ugye nyilván tematikában?
Egyrészt a már említett költőelődök közül kapcsolódik Vörös Sándorhoz és Kovács András Ferenchez. Itt ugye elsősorban a formai imitációk, tehát a megelőző évszázadok magyar és világirodalmi költészeti formáinak a felelevenítése tekintetében. A szójátékosság vonatkozásában pedig mondjuk leginkább Parti Nagy Lajoshoz, Petri György kezdeményezéseihez és Parti Nagy Lajoshoz kapcsolódik. Itt van egyébként ennek a költőiránynak mondjuk talán a legnagyobb kockázata is, hogy a szójátékosság, tehát hogyha egy nyelvet bizonyos értelemben mindig így kizsigerelünk a szójátékokért, akkor annak megvan a maga behatároltsága, hogy az milyen hatású lehet, szóval nem biztos, hogy egy egész életmű a szójátékon meg tud állni, tehát nem biztos, hogy ez elegendő talapzat. De mindazonáltal ezek azt hiszem ezek a fő irányzatok, amelyekhez kötődik, illetve amelyekből sokat tanult. A formaimitáció mellett a már említett paródia játssza a legfontosabb szerepet, tehát megelőző szövegeknek, a költészettől tett különböző megnyilvánulásainak az újraéneklése, ahol általában a humorisztikus hatása meghatározó. Tehát az egykor volt szövegek olyan stílusimitációja, ami hát nevetségessé teszi az eredeti szöveget. Ennek megint két vonatkozása lehet. Az egyik, hogy miközben parodizálja azt a szöveget, a közben a kánonban is tartja, mert azáltal, hogy utal rá, hogy forszírozza, hogy idézi, ezáltal az olvasóközönség számára mindig elevenné is teszi azt az egykor volt szöveget. Tehát a paródiának ilyen vonatkozásban, akár Kovács András Ferencnél, akár mondjuk Varró Dánielnél, a paródiának nagyon fontos újra lelkesítő szerepe van, tehát az olvasóközönség számára mindig napirenden tart bizonyos költői életműveket. Úgyhogy nagyjából ezek a fő irányok. Na most mit tudom, az SMS költészet, tehát az olyan típusú próbálkozások, amelyek mondjuk új műfajokat, vagy új megszállásformákat teremtenek, azért ezek is emlékeztetnek Vörösre, vagy Kovács András Ferencre. Tehát ezek is olyan dolgok, amelyek már korábban is jócskán léteztek a magyar költészetben, évtizedek, sőt évszázadok óta.
Hát ugye ez már félig meddig a jóslás kategóriája, ami ugye azért nagyon nehéz. De mit lehet arról, vagy arra mondani, hogy mennyire tekinthető ennek a költőgenerációnak mondjuk jeles vagy kimagaslóbb képviselőjének? Egyáltalán milyen polcra lehet besorolni?
Hát ezt nehéz megmondani. Az biztos, hogy a legnépszerűbb. Ugye? Tehát a mostani 30-asok körében a legnépszerűbb, de hát azt nehéz megmondani, hogy később majd mivé válik ez az életmű, mert mellette Bajtaitól Dunajcsikon át Győrfi Ákosig, ugye nagyon sok olyan kezdeményezés van a pályájuk legelején járó költők, akik mondjuk a Egész rész című kötetben, vagy a Használati utasítás című kötetben, tehát antológiákban jelentek meg, és már is azért komoly költői erényeket mutatnak. Tehát én elhamarkodottan erről nem nyilatkoznék. Varó Dániel egy tehetséges, szellemes költő, aki ha legalább azt meg tudja valósítani, hogy például a mostani tinédzserek körében a magyar minőségi költészet értékeit népszerűsíti, ugye azáltal, hogy saját művei révén felhívja a figyelmet a magyar klasszikusok erényeire, már azzal is nagyon fontos fejezetét írt a kortárs magyar költészetnek, de hát ennél mondjuk a tehetsége sokkal többre predesztinálja.